Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Köszöntelek benneteket, pünkösdöt ünneplő gyülekezet, az apostol szavaival is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bár most a szokásos készfogás elmarad, azért szeretném, ha köszöntenénk egymást egy kis szempontaktussal, egymásra pillantással. Most tegyünk meg ezt. Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük és magasztaljuk az Istent, énekeljük fennállva a 372. dicséret első versszakát. Szeretném hirdetni azoknak, akik most érkeztek, hogy még ide az első padsorokba le tudnak ülni, van hely, illetve a gyülekezeti terembe is hátra lehet menni, bátran foglaljuk el a helyünket. És hajtsuk meg a fejünket bűnvalló imádságra, vigyük Isten elé szívünk legmélyét. Mindenható Atyánk, hálatelt szívvel jövünk eléd. Köszönjük azt, hogy itt lehetünk ma a te házadba. Köszönjük azt, hogy a hosszú hetek után ismét összegyűlhetünk. Köszönjük azt, hogy volt lehetőségünk a te igédet hallgatni, a bezártságban is. Köszönjük, Urunk, a lehetőséget, hogy egy egészen másfajta életmódot tapasztalhattunk meg, amiből vehettünk ki ajándékokat. Urunk, megvalljuk neked, hogy nem mindig éltünk jól ezekkel a lehetőségekkel. Megvalljuk, hogy az időnket nem teljesen arra fordítottuk, amire talán kellett volna. Volt, amikor nem voltunk elég hatékonyak, vagy nem éreztük elég eredményesnek magunkat. De köszönjük neked, hogy mindezzel eléd jöhetünk. És hisszük azt, hogy a mi hiányosságainkat, a mi elbukásainkat te elfedezed, és ki tudod pótolni a te saját erőddel és hatalmaddal. Urunk, megvalljuk neked, hogy a bezártság előhozott bennünk, belőlünk olyan tulajdonságokat, amiken talán mi magunk is meglepődtünk. Amikor türelmetlenül, amikor elcsükkedve, amikor nem bíztatva viselkedtünk egymással, hanem lehúztuk a másikat is abba a mélységbe, amiben talán mi voltunk. Megvalljuk neked, hogy nem tudtunk mindig kedvesek lenni és kitartóak. Köszönjük, hogy így jöhetünk te eléd, hogy mindezzel együtt, hogy te fogadsz magadhoz. Köszönjük, hogy nem kell olyan álarcot felvennünk, ami azt mutatja, hogy tökéletes emberek lennénk, hogy mindent jól csináltunk és mindent jól teszünk, hanem hozhatjuk ide önmagunkat teljes valónkban. Köszönjük, Urunk, hogy te kész vagy és képes vagy megbocsátani nekünk és új emberré formálni bennünket. Ezzel a bűnbánattal jövünk most eléd, együtt, közösen is megvalva. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűnbánatot tartó gyülekezet, hirdetem nektek az evangélium üzenetét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az örömhír, nyugtassa és vigasztalja a mi szívünket, és újítson meg bennünket. Foglaljuk el a helyünket. Helyünket elfoglalva énekeljük. Énekeljünk Istennek, énekeljük a 370. dicséretnek az első három versszakát. És szeretném hirdetni még egyszer, hogy a gyülekezeti teremben is van hely, kivetítve, kihangosítva lehet hallgatni az Isten tiszteletet. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki egyigaz örök Isten. Amen. Testvéreim, leülve hallgassátok meg Isten igéjét. Amint az írva található, a Galatákhoz írt levél 3. fejezetében, a 23. verstől olvasom, egészen a 4. fejezet 11. verséig. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Úgyhogy már nem vagyok szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amikor pedig még nem ismertétek Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek valójában nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan lehetséges az, hogy ismét visszatértek az erőtlen és szegény elemekhez, akiknek ismét szolgálni akartok? Aggódva figyeltek a napokra, a hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól félek, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Testvérek, hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Atyán, köszönjük a te igédet, a te szavadat, amivel éltetsz bennünket. Köszönjük, hogy a te igéd olyan táplálék a mi lelkünknek, ami életben tart és képes megújítani. Kérünk téged azért, hogy hadd tudjuk megérteni a te szavadat. Hogy hadd lehessen ez a szó, ez az ige teljesen érthető, egyértelmű a mi számunkra. Úgy meg minket attól, hogy félreértsük. És Urunk, mindenek előtt, adj nekünk hitet ahhoz, hogy a te igédet halljuk és értsük. Megvalljuk neked, hogy sokszor hallunk igéket, hallunk üzeneteket, ígéreteket a te szádból, és elkezdünk hételkedni bennük. Megvalljuk neked, hogy amit nem látunk, ami olyan láthatatlan a mi számunkra, amit nem tudunk megérinteni és megfogni, az annyira távolinak tűnik, hogy a létezését is kétségbe vonjuk. Kérünk, Urunk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten a te láthatatlan szent lelkedet, ha tudjuk tényleg meglátni lelki szemeinkkel, ha tudjuk átélni, hadd érkezhessen meg a mi lelkünkbe. Hadd élhessük át azt, amit az első gyülekezet átélt, hogy szíven találja őket az ige. Kérünk, Urunk, hogy találj ma minket szíven. A te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És a gyermekisten tiszteletre kerül most sor.
Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A gyerekeket igazából egy rendhagyó gyerek tanításra kerülne sor. Arra kérlek titeket, hogy üljetek vissza a padokba, üljetek oda édesapátok mellé. Most kifejezetten erre kérlek titeket. Bocsánat, hogy ilyen furcsa módon nem hirdettük ki. Most ez nem csak a korlátozásoknak szól, hanem kifejezetten azért kérlek titeket, hogy üljetek oda apukátok közelébe. Mert ma, ezen a mai istentiszteleten, hogyha figyeltetek, akkor hallhattátok, hogy arról lesz szó, a felnőtteknek is arról fogok beszélni, azon fogunk együtt gondolkodni, hogy mit jelent gyermeknek lenni. Mit jelent egy szerető édesapa gyermekének lenni. Most arra kérlek titeket, hogy emelje fel a kezét az, és nem csak a gyerekek, hanem az idősebbeket is buzdítom, aki apának szólítja az édesapját. Jó, köszönöm. Most tegye fel a kezét, aki meg szokta engedni néha magának azt, hogy apucinak szólítsa. Bátran, bátran. Ki az, aki apukának szokta néha? Ki az, aki papának? Ki az, aki apusnak? Akkor a papamacit meg se kérdezem már, hogy van-e olyan, aki ilyenre vetemedne. És akkor azt szeretném tőletek kérdezni, és most főleg a kicsikre nézek, hogy nézzetek rám, és akkor incsetek, hogy vagy igen, vagy nem a kérdésemre, hogy rajtatok kívül, a gyerekeken kívül bárki más megszólíthatja még így a ti édesapátokat? Elképzelhető, hogy én azt mondom az édesapátoknak, hogy gyere már ide apa, vagy apuci, légy szíves. Vagy csak ti szólíthatjátok meg így? Ki az, aki úgy gondolja, hogy csak ő szólíthatja meg így az apukáját? Bólogassatok, figyelek rátok, jó? Jól van, láttam bátortalan bólogatásokat, én ezt igennek veszem. Ez a ti előjogotok, csak ti tehettek így, csak ti szólíthatjátok meg édesapátokat így, hogy apa, apuci, apuka. És ez azt jelenti, hogy csak ti vagytok vele ilyen mély, szeretetteljes és bensőséges kapcsolatban. Ez egy óriási lehetőség. És a mai Isten tiszteleten azon fogunk együtt gondolkodni, hogy milyen nagyszerű lehetőségre hív minket pünkösd alkalmával Isten. Azt mondja, hogy mi is így szólíthatjuk meg őt. Azt mondhatjuk, hogy drága édesapám, kedves mennyei apukám, mennyei atyám, ezzel a szeretettel, ezzel a bizalommal, ezzel a nagyon-nagyon mély szeretettel, ahogyan ti megszólíthatjátok a ti szerető édesapátokat. Úgyhogy erre buzdítalak titeket, magunkat, meg az idősebbeket is, hogy ez legyen előttünk, hogy ez egy óriási, óriási privilégium és előjog, hogy így szólíthatjuk meg a mi mennyei édesapánkat. Most pedig arra kérlek titeket, hogy a főbejárat felé menjetek, és ott várnak titeket, azok, akik elvisznek majd titeket, és a gyerek Isten tiszteletre fog sor kerülni. Köszönöm nektek, hogy figyeltetek. A gyülekezet pedig mindeközben készüljön az ige hirdetésére, énekeljük együtt a 151. számú dicséretünket. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, a mai pünkösdi igehirdetésünk alapigéje, a pünkösdi evangélium írva található az előbb elhangzott hosszabb igeszakaszon belül. Onnan is újra olvasom a Galata levél 4. fejezetéből a 3. verstől a 7. versig Isten igéjét. Ezt írja az apostol: így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, még egyszer nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit pünkösd ünnepének alkalmából. Ünnep ez a mai nap azért, mert emlékezünk, újra éljük a lélek kitöltetését, de ünnep azért is ez a mai nap, mert újra találkozunk egymással. Az újra kapcsolódás, a kapcsolatok újra felvételének az időszakát éljük. Rég nem látott szerettekkel, barátokkal, rokonokkal találkozunk, és ismerjük fel bennük azt az embert, akit hónapok óta nem láttunk. Talán elcsodálkozunk azon, hogy mennyit nőttek ez alatt az idő alatt, vagy hogy a hajuk mennyit nőtt a karanténban, és azt hiszem, hogy az öröm mellett néha még egy kis zavart is érzünk, amikor újra találkozunk rég nem látott barátainkkal. Hiszen kezdtük megszokni a távolságot, és most, hogy újra ott ülünk, ha nem is szorosan egymás mellett, ahogy szoktunk hétről hétre vasárnap, de mégis egy-egy padban ülünk, azt érezzük, hogy a közelség zavarba is ejt. Sok-sok videokonferencia és videobiblia óra után azt érezzük, hogy milyen érdekes, hogy a másiknak nem csak arca van, hanem teste is, gesztusa is, mimikája, talán még saját illata is van ennek az illetőnek, amit most érzünk. És sokféleképpen éltük meg az elzárkózást, a bezárkózást az elmúlt hónapokban, és most sokféleképpen éljük meg a nyitást is. De én azt hiszem, hogy leginkább a kapcsolatainkon látszik mindennek a súlya, következménye és hatása. Éppen ezért ezen a mai vasárnapon én itt a prédikációban az Isten kapcsolatunkról szeretnék egy kicsit beszélni. Arra hívlak benneteket, hogy gondolkozzunk el azon, hogy mennyire vagyunk közel Istenhez, vagy éppen mennyire vagyunk távol. Miért vagyunk tőle távol, és mi az, ami korlátoz bennünket abban, hogy közel kerüljünk hozzá, és hogy mennyire vagyunk szabadok az Istennel való kapcsolatunkban. Azt szeretném körbejárni egy szóval, hogy mit is jelent Isten fiának, vagy Isten gyermekének lenni. Mert én azt gondolom, és itt talán az apostol is, ha itt lenne mellettem, bólogatna, hogy a kereszténységnek ez a lényege, ez a központi fogalma, hogy mit jelent Isten gyermekének, ahogy itt írja, Isten fiának lenni. Ez az a kapcsolat, ez az a viszony, ami mindent meghatároz, mindent meg kellene határozni az életünkben, és ezért én most három kérdés alapján szeretnék erről beszélni. Először arról néhány percben, hogy hogyan válhatunk mi Isten fiaivá. Aztán arról, hogy mit is jelent az Isten fiának a szabadsága. És végül arról, hogy hogyan is néz ki ez az ideális mennyei apa-fiú kapcsolat a gyakorlatban. Elsőként tehát fontos megnézni, hogy milyen képben beszél az apostol erről az egész történetről, hogy hogyan leszünk Isten fiaivá, és abár mi talán a gyakorlati útmutatásra vagyunk kíváncsiak, egy pillanatra fontos, hogy megértsük az egésznek a mélységét, hogy visszaröppenjünk mintegy 2000 évet az időben, és az ókori örökösödés szabályaival, ha nem is nagyon mélyen és részletesen ismerkedjünk meg, hiszen én sem vagyok ennek szakértője, de mégis egy pillanatra próbáljuk megérteni, hogy miről is beszél itt az apostol, amikor ezt a képet hozza elénk az örökösödés és a nagykorúság kapcsolatát. Ugye abban az időszakban úgy működött a dolog, hogy az édesapa kijelölhette azt az időpontot, amikor a fia nagykorúvá vált, amikor a fia az öröksége birtokába került. És lehet, hogy ebben az időben már nem is élt az édesapja, de a fiúnak meg kellett várnia ezt a szerződésben fixált időpontot, amikor nagykorú lett. És kijelölt mellé néha az édesapa gyámokat, akik kezelték a vagyonát, akik felügyelték az ő neveltetését, akik próbálták jó irányba terelni őt. És a történetnek az igazából a feszültsége, hogy az örökös, a fiú, ha bár örökös és fiú, mégis addig az időpontig, amíg hatályba nem lép ez a szerződés, addig a pillanatig nem rendelkezhet az örökséggel. Addig a pillanatig valaki más mondja meg, hogy mire kell azt költeni, mire lehet azt használni. Jogi értelemben az ígéret teljes mértékben az övé, de gyakorlatilag nem rendelkezik semmi felett, és nem is élvezheti azt. Ezért mondja az apostol, hogy a helyzete nagyjából hasonló az ugyanabban a házban élő rabszolgának a helyzetével, amely rabszolga szintén egyáltalán nem dönthet semmiben önállóan, és nem rendelkezhet saját maga felett. Érezzük ennek az egésznek a feszültségét, ugye, hogy milyen nyomorult állapot lehet ez, hogy az ember egy ígéretet birtokol, valójában már az enyém, de a de facto gyakorlatilag nem rendelkezhetek azzal a vagyonnal, azzal a hatalommal, ami majd egyszer az enyém lesz. És mindig vannak felettem olyan erők és hatalmak, akiknek engedelmeskednem kell. És a történet másik feszültsége ugye a kiskorúság és a nagykorúság élethelyzete között húzódik. A kiskorú nem dönt önállóan, a nagykorú viszont gyámok nélkül, egyedül, önállóan is meghozhatja az életével kapcsolatos fontos döntéseket. És most, hogy talán egy picivel közelebb került hozzánk ez a kép, akkor kövessük az apostolt, mert az apostol azt mondja, hogy mindez a történet a vallásos, a hívő, a keresztény emberek története. azoknak az embereknek a története, akik már találkoztak Istennel, akik ismerik őt, hiszen egy gyülekezetnek, egy megtért keresztény emberekből álló gyülekezetnek írja ezt a levelet. Azt gondolja, hogy nagyon sok egyébként Istent kereső, vallásos, hívő ember esik abba a csapdába, hogy kiskorú örökösként kiszolgáltatja magát mindenféle gyámoknak és gondozóknak. Egy hatalmas ígéret birtokában vannak, de nem képesek rá saját gyengeségük miatt, hogy ezzel az ígérettel a maga teljességében éljenek. Érezzük, hogy milyen nyomorult helyzet lehet ez, hogy mi keresztjének Isten csodálatos ígéretét birtokoljuk, és nem vagyunk rá képesek, hogy éljünk vele. Mert nem tudunk közvetlenül és kizárólagosan Istennel élni és benne bízni. Ez itt a kulcs fogalom, hogy képesek vagyunk-e kizárólag Istenbe vetni a bizalmunkat. Mert azt mondja az apostol, hogy az a kiskorú, aki nem bízik kizárólag Istenben, akinek kellenek különböző gyámok, gondnokok, vagy mondjuk így egy másik képpel mankók az életében. Például van így, hogy azt mondja valaki, hogy én hiszek Istenben. És tényleg, ha megkérdezzük, ő hisz Istenben, és bizonyos értelemben hatással is van az ő életére. De emellé még jó, hogyha van egy kis asztrológia is. Elfogadom Isten, de kell még valami, kell egy olyan mankó, ami az én konkrét döntéseimben segít nekem helyesen dönteni. Mert Isten olyan távol van, nincsen vele közvetlen, közeli kapcsolatom. Jó, hogyha van valami, amiben tényleg, hogyha bukdácsolok az életemben, ebben a félelmetes világban, akkor bele tudok kapaszkodni. És olyan jó lenne, ugye, hogyha lenne valami közvetlen módszer, és sokan kínálnak ilyeneket, mindenféle praktikákat és eszközöket, amelyek biztonságot adnak életünk nehéz döntéseiben. Ki legyen a párom? Milyen hivatást válasszak? Ott maradjak-e abban a munkában, abban a közegben, amely esetleg érzem, hogy rombol és pusztít engem? Vagy például, mikor menjek nyugdíjba, és mit kezdjek magammal a rengeteg felszabadult időmmel? Olyan jó lenne, ha valaki odaállna mellém, és elmondaná ezt a receptet, hogy mit csináljak. És bizony sokan ezt a könnyebb utat választják, ahelyett, hogy teljes mértékben megbíznának Istenben, és az életüket oda helyeznék az ő kezében. És másoknak pedig, és erről sokat ír Pál apostol, és már többször beszéltünk itt a mi templomunkban is erről, az Isten törvényével a kezükben maradnak, a keresztjének inkább szolgák és gyámkodás alá vetett kiskorú emberek. Olyan rossz látni azt, amikor Isten szabadságra, gazdagságra és nagykorúságra hívott és teremtett gyermekei azt hiszik, hogy még mindig egy iskolában ücsörögnek, mint általános iskolás diákok, ahol Isten a tanár, vagy még inkább a pedellus egy nagy pálcával csap a kezünkre, hogyha nem úgy mondjuk, vagy nem azt mondjuk, amit ő szeretne. És olyan sok erőlködés, feszültség, kínlódás feszül meg sok-sok keresztény ember életében, vagy pedig sokan próbálnak különböző segítők, puskák segítségével túllendülni ezen, hogy meg tudjanak felelni Isten elvárásának. A recept azonban nem úgy van, hogy félj nagyon a pokoltól, és akkor a mennyországba kerülsz, hiába mondják ezt sokan. Mert nem tudunk megfelelni Istennek, és erről beszél itt Pál apostol hosszan a levelében, nem tudunk neki megfelelni, mert folyton elbukunk. És vagy azt tesszük, hogy letagadjuk ezeket a bukásokat, és azt mondjuk, hogy nem is baj ez, hiszen Isten sem érdekli, és egyébként is senki nem fog belenézni az ellenőrzőmbe, sőt, már nincs is ellenőrző, csak e-napló van, miért kéne, hogy foglalkozzak azzal, hogy elbukok. Vagy pedig azt mondjuk, hogy én is csak áldozat, és sosem tettes. A körülményeim miatt vagyok olyan, és kerültem abba az helyzetbe, amiben benne vagyok. Vagy azt mondom, hogy úgyis mindenki bűnös, akkor semmit nem számít az, hogy éppen én milyen vagyok. Ugye érezzük, hogy élünk vissza az Isten törvényével. Vagy a másik oldal teljes mértékben szétesik, és azt mondja, azt érzi, hogy Isten neki úgysem tud megbocsátani. Előtte van Isten tökéletes törvénye, tökéletes igazsága, az a hatalmas elvárás, ami nekünk feszül, olyan ez, mint egy rúdugró, amikor neki rohan 7-8 méter magas rúdnak. Ugye? Azt érezzük, hogy esélyünk sincsen átugorni. Akkor minek erőlködjek, minek fussak? Jobb, hogyha izzadás nélkül véget ér a történet. És ezek a keresztjének is szépen lassan kiesnek az Isten kapcsolatból, mert nem tudnak kapcsolódni, nem tudnak a bukás után újra kapcsolódni a közösséghez, nem tudnak kapcsolódni Istenhez sem, mert azt érzik, hogy a törvény alá vannak rekesztve, ahogy Pál mondja, nyomja őket Isten törvénye és Isten igazsága, és nem képesek szolgálni, nem képesek szabadon szívből szolgálni Istent. És ez az összes szolgaság, összes gyámkodás arról szól, hogy az ember valamilyen módon próbál választ találni az élete kérdéseire, anélkül, hogy Isten közelségét elfogadná. Próbáljuk magunkat bebiztosítani és választ találni, próbálunk mankókat magunkhoz ragadni, de nem vagyunk képesek igazán magunktól a saját lábunkon járni az életünket. És akkor elhangzik az evangélium, amit így ír le Pál a levélben, hogy Isten látva ezt a helyzetet, elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson, hogy megváltson bennünket. Jézus Krisztus élete és legfőképpen halála és feltámadása, amire emlékezünk, ugye, amihez képest a pünkösd már a nevében is benne foglaltatik, 50 nappal később van a húsvét ünnepe, pontosan arról szól, hogy Isten meg akar minket szabadítani a mankóktól. Isten megszabadít, megtette azt, amit tőle tellett, hogy így mondjam, megszabadít minket minden nevelőtől, gyámtól, és azt akarja, hogy szabadon járjunk vele. Ez eddig a történet első fele. A nagy kérdés az, hogy mi hol járunk ezen az úton. Ugye megtörtént a szabadítás. Jézus Krisztus meghalt értünk, meghalt érted, meghalt értem is, azért, hogy többé nekem ne kelljen szolgálnom, ne kelljen szenvednem, és szabadon mehessek Istenhez. De vajon tényleg így vagyunk? Tényleg ezt éljük meg? Ezt a szabadságot éljük meg? Mert ennek a mai napnak ez a nagy kérdése, hogy ez a tény, amit most én így elmondtam, amit hallottunk kétszer is, ahogy felolvastuk, kétszer ugyanazt a szakaszt, amiről szól az evangélium, az valóban az életünk része, vagy csak egy üzenet, amiről időről időre valaki itt egy hosszú fekete ruhában beszél. Meg lehet vizsgálni ezt, meg lehet nézni az életünket, akár csak olyan módon is, hogy vizsgáljuk meg magunkat ezen az úton, hogy hol járunk. Hogy amikor például Isten törvényére, az ő 10 parancsolatára, az ő igazságára gondolunk, akkor az milyen hatást vált ki belőlünk? Kétségbe ejt, amikor tényleg a maga mélységében megvizsgáljuk és megnézzük, hogy milyen elborzaszt? Vagy nemes egyszerűséggel azt érezzük, hogy én ezt úgyse tudom betartani, teljesen mellékes. Ez egy régi korszak, régi szabályrendszere. Vagy pedig azt éljük át, amiről ritkán szoktunk beszélni, de az Ószövetség rengetegszer beszél erről, hogy gyönyörködni tudunk benne. Szabad emberként, Isten gyermekeként, szeretett gyermekként gyönyörködni tudunk abban az élettervben, amit Isten törvénye jelent. Látjuk benne a szabadságot és a csodálatos lehetőséget, hogy így is lehet élni. Lehet hűségesen, lehet szeretettel, lehet igazat mondva, lehet becsületesen, lehet a másikat támogatva, áldozatosan szeretve is élni. Ezt éljük meg, mert erről szól a lélek jelenléte a mi életünkben. Mert Isten azért küldte el az ő lelkét, hogy ezt éljük át. Ezt a szabadságot tapasztaljuk meg, hogy mindaz, amiről húsvétkor is beszélünk, az evangélium az személyes élmény legyen. Egyessével mindannyiunk szívébe költözik, hogy személyes élmény legyen az Isten lelke. És nézzük meg akkor másodszor, hogy mi is ennek a történetnek akkor a hatása személyes szinten. Azt mondja az apostol, hogy szabadok leszünk. Ízlegessük egy kicsit ezt a szót, hogy szabadság. Nem tudom, hogy ki az, aki közülünk azt érezte az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a szabadságában korlátozzák őt. Azt hiszem, mindannyian ezt éltük meg, és talán most, hogy a templomba bejöttünk, többen élhették meg azt, hogy hát nem olyan jó azért ezt a maszkot felvenni. Korlátoz, bizonyos dolgokat nem tudok megtenni. És az a kérdés, hogy kicsoda igazából a szabad ember? Az a szabad ember, akire nem vonatkoznak a szabályok? Akire nem vonatkozik a törvény, akinek nem kell felvennie a maszkot, hogyha bejön ebbe a templomba? Vagy az a szabad ember, aki ugyancsak átéli akár esetleg a félelmet, a bizonytalanságot, de mégis megvan a szabadsága arra, hogy szeretetből megtegye azt, amit elvár tőle a törvény, szabadon éljen úgy, ahogy Isten elvárja tőle, mert gyönyörködik benne. És azt mondja az apostol, hogy ez az igazi szabadság, amiben gyönyörködünk, amit elérni szeretnénk, ez mindig, minden egyes esetben kapcsolatokban valósulhat meg. Nem egyedülállóként lehetünk igazán szabadok, hanem mindig csak kapcsolódva valakihez és valakikhez. És nem véletlen, hogy amikor kétszer beszél az apostol a fiúság lelkéről, először azt az igét hallhattuk az istentisztelet legelején, amit a római gyülekezethez írt levélben írt, majd pedig a Galatáknak, két oldalról világítja meg ugyanezt a történetet. Itt a Galatáknak arról beszél, hogy az Isten lelke a szabadságot munkálja bennünk, és lehetünk szabadok a mankóktól. A rómaiaknak meg arról beszél, hogy Isten lelke úgy tesz minket Isten fiává, hogy örökösei leszünk az Isten fiának, Jézus Krisztusnak a szeretetében is. És együtt osztozhatunk vele a szenvedésben és a felelősségvállalásban is. Egyszerre a szabadság és a felelősség. Egyszerre a szabadság és a szenvedés, az önként vállalt szenvedés. Ez a keresztény élet. Ennek a kettősége. Mert sokan azt gondoljuk ugyan, hogy amikor a Szentlélekről beszélünk, és az ő munkájáról, akkor valami hatalmas erejű, elsöprő történetnek kell történnie, mindenféleképpen csodának, ha ő megjelenik. Olyannak, amiről könyveket lehet írni, és évszázadokkal később is beszélnek, hogy akkor ott 2020-ban milyen hatalmas dolog történt pünköstkor a budafoki templomban. Pedig amit itt ír az apostol, az bizonyos értelemben hétköznapi és közönséges. Azért, mert minden egyes hívő keresztény életében meg kellene, hogy történjen. Ez egy csendes és belső történet, nem pedig valami hangos, óriási reflektorfényben és hangerővel végig történő, megeső történet. Nem valami csodás jelhez kötött, hanem valami szent, bensőséges kapcsolat Istennel. Mert a fiúság lelke megeleveníti az Istennel való kapcsolatunkat, ami többé nem lesz formális, nem lesz szabályokhoz kötött. Hogy egy példával éljek, olyan rossz néha látni azt, amikor hosszabban tudok beszélgetni valakivel, és az arról panaszkodik, hogy igen, a családunk megvan, és együtt vagyunk, és otthon vagyunk, és még vannak közös ebédek, vagy vacsorák, de igazából, ha bár ragaszkodunk hozzá, mindez csak formalitás. Leülünk, egymás szemébe nézünk, együtt eszünk valamit, de nincs ott a mélységes kapcsolat. Ott a lehetőség. Ugye együtt ülünk egy asztalnál, és mégis, meg se kérdezzük egymástól igazán és őszintén, hogy vagy, mert nem vagyunk már kíváncsiak a másikra, nem vagyunk kíváncsiak a másik fájdalmára vagy örömére. És ezzel szemben Isten minket arra hív, hogy ő hozzá, ami mennyei atyánkhoz, ne ilyen formális módon kapcsolódjunk. Ne csak bizonyos szabályok, szokások kössenek hozzá, hanem önként, tiszta szívből döntsünk mellette. Az atyai asztalhoz, az atyai vacsorához ne azért menjünk, mert minden héten szoktunk jönni, vagy mert ez egy rendszeres szokás, hanem azért, mert szeretetből döntünk mellette. Dönthetnénk máshogy is, de úgy döntünk, hogy szeretnénk Istennel találkozni. Nem félelemből vagy megszokásból, hanem azért, mert szeretjük őt. És tudjuk jól, hogy mindez nem egy egyértelmű dolog, nem egy nagyon-nagyon könnyű történet, amiről én most beszélek. Nem magától értetődő, mert talán elfogadjuk mindazt, amiről beszél az apostol a legelején, hogy Krisztus értünk meghalt, és hogy az Atya szeret minket. De nem biztos, hogy értjük, hogy mit jelent az, hogy ő a mi szívünkbe küldte az ő lelkét, és szeretne a mi szívünkbe költözni. És hogy mit jelent az, hogy ezzel a lélekkel együtt kiáltjuk, hogy Abbá, Atyám. Mit jelent együtt kiáltani? Valami olyasmit akar itt elmondani Pál apostol, ami tőlünk, a mi kereszténységünktől nagyon idegen, hogy nem az a lényeg, amit mi csinálunk, hanem az a lényeg, amit Isten tesz. Rajtunk történik ez a történet, és velünk történik, és nem a mi erőlködésünk a lényeg, hogy mi mennyire keressük Istent, hogy mi mit akarunk tenni, hanem az a lényeg, hogy Isten mit tesz. Olyan érdekes egyébként megnézni, megvizsgálni a három nagy ünnepünk, karácsony, húsvét és pünkös történetét. A karácsonyban is látjuk az emberi szereplőket, Mária és József kételkedését, aztán hitre jutását, hogy ők ott hogy szerepelnek. Húsvétkor látjuk az emberi bűnnek, aljasságnak a mélységét, és utána, hogy Isten hogyan válaszol erre, és hogyan munkálkodik. De a pünkös tényleg arról szól, hogy ott mi emberek tényleg nem teszünk semmit, hanem átéljük azt, hogy Isten lelke megjelenik, és átformál bennünket. Így vagyunk az Isten kapcsolattal, mert az az elsődleges dolog, hogy megértsük, hogy ő az, aki cselekszik. Ő az, aki cselekszik. És most lehet, hogy ezzel megint azt mondják, kedves testvérek, hogy könnyű ezt mondani innen az úrasztalától, hogy ne csinálj semmit, hagyd, hogy Isten cselekedjen. Ez olyan nagyon papos, ez olyan nagyon lelkészes gondolat. Ő elküldi a lelkét, mi meg nem tehetünk semmit, akkor mégis miről beszélünk? Miért itt ez az egész Isten tisztelet? Isten nagykorú és szabad életre hív minket, ez az ő munkája. arra bátorít minket, hogy dobjuk el ezeket a mankókat, hogy bátran lépjünk. Ott áll előttünk, mint az első lépéseire figyelő, szerető édesapa, aki a gyermekét biztatja, hogy gyere felém, és csak arra vár, csak arra kér minket, hogy ne az előttünk lévő akadályokra figyeljünk, ne a göröngyökre, ne arra, hogy a lábunk az még nem elég erős, ne azokra a mankókra, amelyeket éppen elejtettünk, hanem nézzünk mélyen az ő szemébe, bízzunk benne, és úgy induljunk el felé. Lehet, hogy botladozni fogunk, lehet, hogy elesünk néha-néha, de megyünk, és egyre erősödni fog a lábunk, ahogy közeledünk felé. Ő pedig vár bennünket, közel jön hozzánk, segít és megfog bennünket, ha elesnénk. És igen, valahogy másképp ugyanezt fogalmazzam, amikor azt mondja az apostol, hogy Istent akarjuk megismerni, pedig ő már hamarabb ismert meg bennünket. Ő ismert meg igazából bennünket, akkor hogyan lehetséges, hogy még mindig vissza akarunk térni az erőtlen és szegény elemekhez, azokhoz a mankókhoz, amelyek segítettek nekünk korábban. Kedves testvérek, Isten az, aki megismer bennünket. Mi mindig azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk őt jobban megismerni, melyik prédikátor, melyik lelkész az, aki jobb igehirdetést mond, amivel közelebb juthatunk, amivel kapcsolatban többet tudhatunk meg Istenről. De az igazi kérdés az, hogy megértettem-e már, hogy ő ismer engem mélységesen, úgy, ahogy senki más nem ismer bennünket. Mi mind olyanok vagyunk, hogy összeszoktunk roppanni, hogyha valaki negatívat mond rólunk. Van, akit már az is mélységesen bánt, és az önképét lerombolja, hogyha ismeretlen emberek mondanak róla rosszat. De azt hiszem, mindannyian olyanok vagyunk, hogyha ismerős, minket szerető és ismerő emberek mondanak rólunk rosszat, egy mélységes, elítélő mondatot, akkor teljes mértékben összeomlunk, mert mindig mások véleményére alapozzuk az önképünket. És akkor itt van Isten, ami szerető mennyei atyánk, és azt mondja, hogy én téged ismerlek. Te az én szeretett fiam vagy, úgy szeretlek téged, várom, hogy közeledj hozzám. Te vagy az én örökösöm, akinek a szívében akarok élni. És mi keresztjének gyakran úgy viselkedünk, mintha ezek a szavak el sem hangzottak volna. Jó, rendben van, megyek haza és folytatom úgy, ahogy eddig tettem. Miért van az, hogy nincs ránk hatással az, amit Isten mond nekünk? Miért van az, hogy nem érdekel bennünket, hogy aki a legjobban ismer minket, az végtelenül szeret bennünket? Ezt jelenti lélektelen, pünkös nélküli keresztjén embernek lenni, hogy tudjuk ezt, mégsem éljük át, és mégsem mozdít meg bennünket. Mégis olyanok vagyunk, mint a Galata keresztjének, akik megyünk tovább, dolgozunk, szolgálunk, templomba járunk, talán szeretjük a lelkészünket is, ezek mind jó dolgok, főleg az utóbbi, de ha nem értjük meg, hogy a lélek ott lehet a mi szívünkben, amit a lélek el akar mondani nekünk, akkor ahogy mondja Pál, és ez nagyon erős mondat, értsük meg, keresztény embereknek mondja, hogyha nem értjük meg ezt, amire hív minket ma a lélek, akkor hiába van minden, hiába való az egész történet. Mert ez ebben csúcsosodik ki az egész, hogy ebbe a viszonyba, ebbe az apa-fiú viszonyba lépünk be. Az Isten lelke a szívünkbe költözik, és mi ezzel a mélységes szeretettel tudunk vele hozzá kapcsolódni. Végül erről a viszonyról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mit is jelent ez az apa-fiú viszony az életben valóságosan. Mert ez a kulcsa, ez a kép, amit leír itt. Ugye Isten azt szeretné, hogy így szólítsuk meg őt, ahogy ezt itt olvastuk, Abbá, atyám. Nem tudom, ezt direkt nem kérdeztem a gyerekektől, ki az, aki atyámnak szólítja meg az ő édesapját. Azt hiszem, hogy az idősebbek, akik itt ülnek, lehet, hogy van köztük olyan, aki így szólította meg, látok bólogatást, az édesapját. Ma már távol áll tőlünk, és nem ezt az igazán bizalmas viszonyt írja le, habár a mi atyánkban napról napra így imádkozunk. De az első szó, ami ott van emögött, ez az Abba kifejezés. Ez a kicsi zsidó gyermek első szava, az apa, így szólítja meg az édesapját, szeretettel ez a kis csecsemő, amikor először megismeri őt. Amikor még senki más nem létezik a számára a világon, csak az édesapja, akkor ezzel a szóval szólítja meg. Amikor semmi más szót még nem ismer, és nem tud kimondani, akkor ezt az egyetlen szót mondja ki, Abba, apa. És azt mondja Pál, hogy itt kezdődik el a történet. Hogy a lélek a szívünkbe költözik, és mi felkiáltjuk, hogy apa, mennyei apukám, drága mennyei édesapám, azzal a bizalommal, amivel egy kisgyermek tud az ő szerető apja szemébe nézni, aki számára senki más nem létezik az édesapján kívül és az szüleink kívül. Azt mondja viszont Pál, hogy már ezt az első szót is a lélek kell, hogy súgja a számunkra. Nem tudjuk magunkból kicsiholni ezt a bizalmas kapcsolatot, hanem a lélek adja. És az a kérdés, ugye most talán feltesszük magunkba, hogy vajon bennem is munkálkodik így a lélek? Vajon én is együtt kiáltom vele? Ott van mellettem? Vajon engem is elért már a Szent Lélek? És én megfordítom a kérdést. Kedves testvérem, érezted már valaha, hogy Isten neked ilyen szerető édesatyád, ilyen mennyei apukád? Talán ki is mondtad már neki valaha, csak ezt az egyetlen szót, hogy én Istenem, én atyám, mennyei szerető édesapám. Mert ha igen, ha csak ezt az egy szót kimondtad, és lehet, hogy semmi más nem tettél mellette, akkor már ott van benned az Isten lelke. Benned él, benned lakozik és munkálkodik. Mert ez a legfontosabb, ez az első szó. Mi, amikor az imádságról beszélünk, mindig túlzásba visszük, és azt hiszem, hogy ebben a lelkészeknek nagy felelőssége van. Itt az úrasztalától mindig szépen hosszan imádkozunk, hosszan beszélünk, és gyakran olyan szavakat is használunk, amiket egyébként hétköznapi kommunikációban nem használunk, hiszen mikor beszélünk magasztalásról, dicsőítésről és hasonlókról, és talán zavarba egy sokakat, hogy húha, hát én így nem tudok imádkozni. Hogy lehet, hogy tudnék én így imádkozni, mint ahogy a lelkész teszi? És azt mondja Pál, hogy nem erről van szó. Most magam ellen beszélek kicsit. Ebben az értelemben ne figyeljetek a lelkészekre, hanem erre az egyetlen egy szóra. Így kell imádkozni, mint a kisgyermek. Abbá, atyám. És tegyük fel a kérdést, ugye, hogy ki az, akit segítségül hívnánk először, amikor bajba kerülnénk. Egy ilyen kiáltás ez az imádság. A bajba került ember kiáltása. Nem kellenek nagy és hosszú és körmönfont imádságok, csak ez az egy szó. Atyám, gyere és segíts nekem. Abbá, atyám, gyere és segíts. Legyünk őszinték, és legyünk néha rövidek, és bízzunk így benne. És utána jön a többi is, elindul, mert az imádság egy nyelv, amit szépen tanul az ember, ahogy az anyanyelvét is. Az első szó ez, és utána jön az összes többi. De nem az a lényeg, hogy mennyit tanultam és olvastam róla, hanem hogy ezzel a szeretettel tudom-e kimondani az összes szót, ahogyan beszél itt az apostol, ahogy beszél a lélek a szívünkben, az atyát megszólítva. És másrészt Isten fiának lenni, Isten gyermekének lenni azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolatunk van. Közvetlen kapcsolatunk van, most így mondom, a nagyfőnökhöz. Ugye nem tudom ki az, akinek a mobiltelefonjában ott van a köztársasági elnöknek vagy a miniszterelnöknek a magántelefonszáma. Nem sokunknak van-e, ugye? Ez a telefonszám meg. És Isten azt mondja, hogy erről szól kereszténynek lenni, hogy míg mások a hivatali úton jönnek, ugye felhívják a diszpécsert, aki beszól, ugye először gépi hangon, hogy ha kérni szeretne, nyomja meg az egyes gombot. Ha hálát szeretne adni, nyomja meg a kettes gombot. Ha át szeretné utalni az egyházfenntartó járulékot, akkor már meg is történt, ne nyomjon meg semmit. Ugye? Mi mindig azt hiszük, hogy közvetítő kell. Holott az Isten azt mondja, hogy itt van a névjegykártyám, rajta van a magántelefonszámom. Hívhatsz bármikor, és a végén hozzáteszi, hogy ja, és remélem tegeződünk. Ugye? Kicsit zavarban érezzük magunkat. De erről szól a történet, hogy megvan a magántelefonszáma. Felhívhatjuk őt bármikor. Akkor mitől félünk? Mitől félünk, hogyha őt bármikor felhívhatjuk? Olyan fontosak vagyunk neki, hogy bármikor felhívhatjuk. Amikor múltkor utána néztem annak, hogy az amerikai elnöknek, ugye, őt se lehet valami könnyű elérni, és igen, nincs meg a telefonszáma nekem, de leírták, hogy egyetlen ember van, aki tényleg kopogás nélkül, vagy csak halk kopogással is bejöhet bármikor az ovális irodába, az ő legkisebb fia. Ugye, ilyenek vagyunk. Az egész világ, az összes vallás, minden filozófia arról beszél, hogy csak valami nagyon-nagyon nehéz és lassú és hosszú úton juthatunk el Istenhez. És arról szól a kereszténység, arról szól az evangélium és pünköst, hogy Isten a szívünkbe írja ezt a magántelefonszámot, és azt mondja, hogy végtelen lehetőségünk van, bármikor bekopoghatunk, és beléphetünk Isten szobájába. És erre a kapcsolatra hív bennünket pünköstkor. És igen, erre emlékeztetni kell magunkat, mert nem így van berendezve az agyunk és a szívünk, hogy azt higgyük, hogy Isten bármikor megszólíthatjuk. Mert néha azt érezzük, hogy olyan rossz fát tettünk a tűzre, hogy már nem lehet oda menni Istenhez. Biztos nem enged be bennünket, és nem akar velünk szóba állni. És ezért fontos, hogy a lélek ott legyen a szívünkben, mert eszünkbe juttatja folyton, hogy te az Isten fia vagy, az Isten gyermeke vagy. És jó, hogyha mi is emlékeztetjük magunkat mindenre. Csak egy történetet szeretnék ezzel kapcsolatban befejezésül említeni. Talán többen ismerik az Amazing Grace kezdetű szép éneket, ugye a csodálatos kegyelem. Ezt egy 18. századi hajóskapitány írta, úgy hívták, hogy John Newton, aki elég rossz családból érkezett, és ritkán beszélünk erről, rabszolgakereskedő hajós kapitány volt. Elég sok aljas és gonosz tettet hajtott végre, sok embernek a vére és rabszolga sorsa fűződik az ő kezéhez, és tapadt az ő kezéhez. De egyszer egy drámai történet, egy hajó szerencsétlenség, egy zátonyra futás után találkozva egy lelkésszel megtért ez az ember. Megváltozott az egész élete, onnantól kezdve a rabszolgaság ellen küzdött, és részt vett abban a nagy kampányban, aminek a végén beszüntették ezt az elképesztő aljasságot Nagy-Britanniában. De a lényeg az, hogy megtért, megírta ugye ezt a gyönyörű dalt, azt a csodálatos kegyelmet, ami az ő elképesztően mocskos és bűnös életét is megváltoztatta, és tisztára mosta, és elhatározta, hogy ő erre emlékeztetni akarja magát élete végéig. Saját kezével leírt egy ige szakaszt a Mózes 5. könyvéből, és utána kirakta azt a kandallójára, hogy minden nap láthassa azt. Így szól ez a mondat a Bibliából. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened az Úr. Emlékezz arra, hogy mit tett veled Istened az Úr. Erről szól pünköst, erről szól kereszténynek lenni. Emlékezzünk arra, hogy Isten fiai vagyunk, sose felejtsük ezt el. Emlékeztessük magunkat, egymást is erre. És kérjük Istent, hogy az ő lelke hangos szóval kiáltsa a mi nyelvünkkel és lelkünkkel együtt. Abbá, atyám, drága mennyei atyám, a te fiad vagyok. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk most Isten megszólító szavára, és énekeljük a 371. énekünk első verszakát. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, szeretett mennyei édesapánk, olyan nagyszerű dolog, hogy így szólíthatunk meg téged, és habár számtalanszor elhagyja a nyelvünket ez a szó, tudjuk jól, és megvalljuk előtted, hogy olyan ritkán érinti meg a szívünket, olyan ritkán hatol mélyre és formálja át a mi életünket, hogy mi a te szeretett gyermekeid vagyunk. És nem azért, amit csinálunk, nem kiérdemeltük ezt a szeretetet, nem megdolgoztunk érte, nem elégszer kértük, vagy elégszer jöttünk el érte a templomba, hanem kaptuk tőled ajándékba. Olyan nagyszerű ezt kimondani, és mégis olyan félelmetes. Kérünk téged, atyánk, hogy bocsáss meg nekünk, hogy olyan sok mindenhez kapkodunk, hogy a mi életünket biztonságba tudjuk. Olyan sok mankót használunk azért, hogy tudjunk járni életünk útján. És kérünk téged, hogy most a te lelked költözön a mi szívünkbe. Add, hogy a mi szemünket tudjuk a te szemedre, tekintetedre szegezni. Tudjunk a te szemedbe nézni. És tudjunk mindent eldobva feléd indulni, a mi szeretett édesapánk felé. Atyánk, olyan nagyszerű lenne, hogyha a te lelkeddel együtt tudnánk imádkozni. Így kérünk, hogy formáld a mi ima életünket, a mi kapcsolatunkat veled. Könyörgünk azért, hogy ez a közösség, ez a gyülekezet, ez a te gyermekeid közössége legyen, hogy valóban így tudjunk egymásra testvérként tekinteni, hogy ne csak üres szavak legyenek ezek, hanem valóban a szeretett testvért lássuk egymásban. Így hozzuk eléd gyülekezetünk jövőjét, megvalljuk, hogy bizonytalanság van a szívünkben, nem tudjuk, hogy mit hoz a következő hét vagy hónap, hogy hogyan tudunk találkozni, hogy lesz-e még rosszabb helyzet, mint amiben most vagyunk. De kérünk, hogy adj bizonyosságot a mi szívünkbe, hogy tőled, a te szeretetettől már semmi sem választhat el bennünket. Jöjjön bármilyen karantén vagy korlátozás, kelljen bármilyen rendeletet betartani, mi egyek vagyunk benned, mennyei atyánk. Így könyörgünk, hogy légy ott azokkal, akik most nehézségeket cipelnek magukkal. Könyörgünk a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt hetekben vesztették el szeretteiket. Vigasztald meg őket az örök élet reménységével. Könyörgünk azokért, akik bizonytalanok a jövőjükkel kapcsolatban, akik nehezen engedik el a mankókat, akik nehezen lépnek a saját lábukra állva. kérünk téged, hogy bátorítsd őket, hadd érezzék a te lelked jelenlétét erősen. Könyörgünk a mi nemzetünkért, a mi népünkért, amely most emlékszik az elmúlt 100 évre, arra 100 évre, amelyben olyan sok borzalmat kellett átélnünk. Kérünk téged, hogy te gyógyítsd be a sebeket. És könyörgünk azért, hogy ez az oly sokszor önmagával is viszálykodó nép hadd találjon békességre benned. Add, hogy az evangélium erősen, hatásosan szólhasson a mi népünk számára is. És kérünk, hogy használj fel bennünket is erre, ezt a gyülekezetet is. Add, hogy ne csak magunkkal foglalkozunk, hanem kifelé tudjunk lépni, és az Isten fiúság evangéliumát tudjuk bátran hirdetni mindenkinek, aki csak szomjazik rá. És kérünk téged, hogy így áld meg a mi pünkösdi, lélekváró ünnepünket. Jöjj közénk, Szentlélek Isten, és szentelj meg bennünket. Amen. És együtt is imádkozzunk a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el most a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Nagy szeretettel köszöntök, tényleg nagy-nagy öröm van az én szívemben is, hogy végre nem csak egy kamerának beszélek. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt a Budafoki Református templomban. Köszöntöm azokat, akik még otthonaikban tartanak velünk, vagy éppen a gyülekezeti teremben ülnek. Jó, hogy újra tudunk találkozni, hogy együtt dicsőíthetjük Istent ezen a mai pünkösdi ünnepi istentiszteletünkön. Szeretném hirdetni, hogy a holnapi napon, pünkösd másodnapján, pünkösd hétfőn 2 istentiszteletünk is lesz, délelőtt 10 órától itt a templomban, a 45-50 éven felülieknek tartunk istentiszteletet. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki éppen 44 éves és csak délelőtt tudna jönni, akkor nem jöhet, jöhet, de valamilyen módon próbáltuk a gyülekezetet két részre osztani, tehát próbáljuk ezt úgy kezelni, hogy rugalmasan, de mégis valahogy alkalmazkodva az elváráshoz. Este 6 órától szintén itt a templomban lesz istentisztelet a 45 évnél fiatalabbaknak, ifiseknek, illetve a kisgyermekes családoknak, mivel csak ezen az esti istentiszteleten lesz gyermekistentisztelet és a gyermekekkel való foglalkozás. Szeretettel hirdetem, hogy a kedd esti bibliaóránk ezúttal most rendkívüli módon elmarad, illetve a presbiteri gyűlésünket is egy héttel későbbi időpontra toljuk, majd még egyeztetünk, hogy élőben vagy online módon találkozunk. Szeretettel hirdetem, hogy a szerda esti bibliaóránk egyelőre még online módon lesz megtartva, várjuk a csatlakozni vágyókat, illetve hogy a konfirmációs órákat már megpróbáljuk élőben itt a gyülekezeti teremben, illetve a teraszon megtartani, és szeretettel hirdetjük, hogy ránk következő csütörtökön a trianoni békeszerződés aláírására emlékezve a nemzeti összetartozás napján 16:30-tól megkondul templomunk harangja, illetve harangjai, egyúttal pedig lehet gyönyörködni a szép új gimnáziumi harangunk hangjában is, hogyha valaki elmegy oda, akkor meghallgathatja, tényleg nagyon szép hangja lett. És még a ránk következő héten péntek este lesz az imaközösségünk záró alkalma, amit szintén a Facebook oldalon tudunk kapcsolódni, péntek este 9 órától tartjuk ezt az alkalmat. Hirdetem minden esetre, hogy az élő közvetítések az Isten tiszteleteinken megmaradnak, úgyhogy akik még esetleg nem mernek kijönni, nem mernek eljönni az Isten tiszteletre, így is követhetik az Isten tiszteletünket. Illetve kérjük, hogy ezen a héten is imádkozzunk együtt, imádkozzunk nemzetünkért, imádkozzunk azért, hogy valóban egy lélektől megáldott megújulás legyen az, amire elé nézünk a következő 100 évben, amikor nemzetünk jövőire gondolunk. Átadom a szót gondnok úrnak.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit pünkösd ünnepébe, itt akik itt vannak a templomban és akik közvetítést nézik, és különösen azokat, akik először vannak közöttünk. Remélem, vannak olyanok is. Kérjük a testvéreket, hogy figyeljék a honlapunkat, a feltámadás.hu oldalt, ahol a személyes, illetve az online csoportok elérhetősége is megtalálható, illetve itt a közvetítés is ott van. Megjelent a hírlevél, Kavlani Gyöngyi presbiter szerkesztő és nyomdászi munkáját dicséri, akinek nem jut nyomtatott példány, az interneten is meg fogja találni, hamarosan föltesszük a honlapra. A héten felemelő rövid ünnepség keretében beemeltük gimnáziumunk harangját, köszönjük a Tápai Tamás és Horváth Zoltán testvérünk által készített videót, ami a honlapról is szintén hamarosan elérhető lesz, de a YouTube-on is meg lehet találni. Mint nagytisztelt úr is mondta, tehát a trianoni országvesztés 100. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján templomunk a magyar feltámadás temploma, mindhárom harangja meg fog szólalni. Ne felejtsük el, hogy nem véletlenül ez a templomunknak a neve, hiszen Trianon után ez a templom épült meg országos közadakozásból, egész ország támogatásával, és hát így felelősségünk van azok iránt, akik esetleg kicsit nehezebb helyzetben vannak. Legyünk hálásak ezért az összefogásért, és mi is vegyünk részt benne. Emlékeztessen ez minket a történelmi események tanulságára, és felelősségünkre minden magyar testvérünk irányában. A gyülekezeti tábort augusztus 20 és 26 között reményeink szerint Balatonszarszon megtartjuk. Kérjük a testvéreket, hogy feltétlenül jelentkezzenek a honlapra. Le kellett már adnunk a létszámot, körülbelül 100-120 főt becsülünk, mert reméljük, hogy ez a jelentkezés folytatódni fog, és hát akkor, aki először jön, az jöhet, aki meg túl későn jelentkezik, esetleg már nem fog beleférni ebbe a létszámba. A kisjövedelmű és nagyságos testvérek részvételét azt továbbra is támogatni szeretnénk, folytatjuk a gyűjtést, kérjük a közösség egységét, ezzel is fejezzük ki. A gyülekezet kiadásai is növekedtek, így az intenzívebb online jelenlét és a hozzátartozó krízishelyzetes támogatás miatt. Kérjük a testvéreket, ugye, aki most itt van, tud a helyszínen persejpénzt adakozni, aki nincs, az online tud utalni, de hát a számlaszámunk az mindig rendelkezésre áll, illetve fontos, hogy aki előleget szeretne utalni a gyülekezeti táborra, az nem ugyanaz a szám, mint a gyülekezetnek az általános számlaszáma, viszont a honlapon a jelentkezési formban ez pontosan megtalálható. A gyülekezetünk a szükséges szenvedők támogatására diakóniai alapot hozott létre, kérjük, hogy aki tud, az járuljon hozzá a honlapon található számlaszámra utalással és a diakóniai alap megjegyzéssel. Akinek pedig segítségre van szüksége, vagy segítségre igénylő ismerőse van, vagy ismer ilyen helyzetet, az jelezze telefonon vagy elektronikus levélben. Eddig közel 400 ezer forintot használtunk fel az alapból, ami körülbelül 800 ezer forint kerettel bír per pillanat. Még egyszer mindenkinek áldott ünnepet kívánok, és csak jelezném, hogy a gyülekezeti teremben, illetve a teraszon az infrastruktúra rendelkezésre fog állni, úgyhogy nyugodtan lehet jönni holnap is, és lesz hely, ahol részt lehet venni az Isten tiszteleten. Áldás békesség!
Kedves gyülekezet, ünnepi Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Énekeljük előbb záró énekünket, majd fennállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt, végül pedig fogadjuk Isten áldását. Záró énekünk a már megkezdett 371. énekünk, második verszakától egészen az énekünk végéig. Istennek népe, fogadjátok az Úr áldását. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak az akarata szerint. Övé a dicsőség, örökkön, örökké. Amen.